Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti pedig most a száguldó cirkuszt hallhatjátok, a GP Shop és a Max Rádió közös Forma 1-es talkshowját, és a vonal túlvégén pedig vendégünket. Én azt hiszem, hogy már azt nem mondhatom rád, hogy száguldó riporter, mert az idén nem lettél száguldó riporter, de hogy alapvetően ilyen effektíve te száguldó riporterszerűség vagy, bár ugye ezt múltkor átbeszéltük, hogy nem. Szóval annyit mondok, hogy a vonal túlvégén Szelecki Ádám.
Sziasztok, hello! Kiszáguldottam a Hungaroringre nyáron. Annyi volt a száguldás, hogy kiszáguldottam a Hungaroringre, és felvettem azt a sok cuccot, amit hozzám vágtál, és gyakorlatilag igen, máshova nem száguldottam, csak a tévéstúdióba és haza, de azt hiszem még így is többet száguldottam, és szerencsésebb voltam, mint a föld lakosságának a 90%-a, és bízom benne, hogy idén azért fogunk száguldani idővel.
Hát először is, ha már említetted a Hungaroringet, szeretném megköszönni minden magyar Forma 1 rajongónak a nevébe, hogy egy emberes tömegként képviselted magadat a lelátókon. Egyrészt ez egy nagyon szép gesztus volt, én úgy gondolom, és másfelől pedig nyilván jót szórakozott az ember, mert szerintem senki más nem lett volna alkalmasabb erre a feladatra, mint te, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon, nagyon szép gesztust, és a sokszínűség jegyébe pedig az, hogy minden csapat által képviselt velettél néhány termékünkkel, aminek különösen örülök. Egyébként ugye volt ennek a termékeknek egy játéka, és akkor ugye lehetett rá játszani, és nagyon jó sikere volt neki, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akik ezeket a nyereménytárgyakat megnyerték, azok nem csak effektíve egy sima rajongói terméket nyertek, hanem egy tévésztár rajongói terméket.
Inkább fogalmazzunk úgy, hogy egy történelmi időszaknak egy relikviáját.
Így van.
Nem tudtam különleges ez, hanem nyilvánvalóan mélységesen szomorú volt a tavalyi év ilyen tekintetben, és ez kifejezetten célom volt, hogy egy picit próbáljuk már megmosolyogtatni az embereket, hogyha azt kell megélniük, hogy itt vannak a kedvenceik az országban, itt vannak Mogyoródon, és nem tudnak kimenni megnézni őket. Egyébként nagyon, nagyon érdekes élmény volt, mert ugye eleve annak a ténye, hogy borzasztó nagy bűntudat van az emberben ilyenkor, amikor kiülsz egy lelátóra, és neked indul el a futam gyakorlatilag. Tehát ilyen szürreális volt. Most képzeld el, hogy leülsz a Super Gold lelátóra, és én ülök ott egyedül. És elindul,
hát figyelj,
és elindul a Forma 1-es mezőny. Tehát az egész héten, amikor ugyanott ültem, és néztem végig a szabad edzéseket, ugyanott ültem, és néztem végig az időmérőt, végig egy ilyen borzasztó bűntudatom volt, én nagyon furán éreztem magam, hogy itt vagyunk, és hogy milyen szerencsések vagyunk, de milyen szomorú szerencsés, és onnan jött egyébként az ötlet, hogy jó, akkor viszont képviseljük már azokat, akik nem lehetnek itt, és hogy egy picit próbáljuk feldobni mindenkinek azt a keserű szájízt, amit akkor érez majd, amikor elindulnak az autók a hazai futamunkon. Úgyhogy nagyon sikeres volt. Voltak, akik feljelentettek.
Miért?
Hát már mint, hogy interneten próbáltak felnyomni a Liberty-nél, meg a csapatok Twitterein voltak rajongók, akik kifotóztak a tévéműsorból, meg...
És akkor... ezt most viccelsz.
Úgy tudtuk, hogy tilos rajongót beengedni, stb. De hála Istennek ezeknek nem volt hosszú távú következménye, hiszen én egy tévés bejelentkezést csináltam onnan hivatalosan.
És ezt nem mondod most komolyan, ez de tényleg? De poénból, vagy ez frankon?
Nem, hát finoman cinikusan voltak posztok, ahol mindenféle fotók voltak rólam, és oda volt írva, hogy úgy tudtuk, hogy nem engedtetek be rajongókat mégis. Na most egy rosszabb fejű kommunikációs csapatnál azért ebből lehetett volna gond. Tehát akkor mondjuk behívhattak volna, és mondhatták volna azt, hogy jaj, Ádám, hogy mersz te odaállni a lelátóra rajongónak öltözve? Te csak riporterként lehetsz ott, mert úgy van engedélyed rá, nem nézőként. Tehát ilyen lehetett volna, de hála Istennek én azt gondolom, hogy mindenki, legesleginkább a Liberty-nek a kommunikációs csapata is felismerte azt a tényt, hogy ez egyfajta szelepelésként működött mindenkinél, és ebből nem lett semmi további probléma.
Azt mondják, hogy a jó példa ragadós. Ragadt másra is? Tehát másban felgyulladt a lámpa, hogy hú, ez egy baromira jó ötlet?
Nem, utána nem csinálta senki. Ugye az első futam az olaszoknál volt, ahol már közönség volt. Addig én lelkesen mondogattam mindenkinek, hogy az az olaszoknál volt? Igen, az olaszoknál volt először, hogy egészségügyi dolgozókat kiengedtek a pályára. Addig én lelkesen mondtam mindenkinek, hogy ebben az évben eddig Magyarországon voltak a legtöbben Forma 1-es futamon. Aztán utána Olaszországban már ezt megdöntötték, de nem volt ragadós, nem jutott másnak az esélybe. A TV riporterek egyébként rendszeresen bejelentkeztek a lelátókról. Tehát ők csináltak ilyeneket, de ők mint riporter használták a helyszínt, és egy stand-uphoz, vagy egy felkonfhoz csinálták ezt, nem szurkolóként voltak jelen, de hát én mindig is ezt a fajta personámat helyeztem előtérbe, tehát én mindig is, és egyébként ez nagyon érdekes, amikor találkozom nézőkkel, akkor ezt úgy érzem is rajtuk, hogy engem nem feltétlenül úgy kezelnek, mint egy tévés riportert, hanem inkább úgy kezelnek, mint a rajongó hülye gyereket, akinek valaki adott egy mikrofont. Amivel a világon semmi probléma nincsen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes rész ilyen tekintetben, hogy a rajongó riporter.
Te egy személybe képviseltél egy nemzetet tulajdonképpen. Azt veszik.
Igen. És ez egy ilyen vicces képviselet volt, de nagyon élveztem, és paradoxon, amit mondok, de valamilyen szinten hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így adódhatott, mert ez egy örök emlék nyilván.
Azt tudjuk, hogy akkor, mint szurkoló, elég negatívan élted meg azt a hétvégét ott a Hungaroringen. A te szakmád az, hogy te helyszíni közvetítéseket is készítesz, tehát a helyszíni riporter vagy, ami valljuk be őszintén nem egy családbarát, egy szakma, de most az idei évben ez az utazások tekintetében ez egy családbarátabb egy szakma lett, hiszen csak a Magyar Nagydíjon tudtál kint lenni a helyszínen. Milyen volt szakmabeliként, tehát riporterként, újságíróként megélni a helyszínen a Magyar Nagydíjat?
Furcsa volt, mert semmiben sem emlékeztetett a Forma 1-re. Tehát, hogy egy nagyon zárt volt, nagyon kontrollált volt. Ugye akkor még, amikor a Magyar Nagy Díj volt, akkor még nem jöttek vissza a motorhomok, akkor még az volt az elképzelés, hogy konténerekben kell lakni mindenkinek. Úgyhogy nálunk még a konténerek voltak felállítva, és egy ilyen nagyon kihalt és nagyon kant, olyan tekintetben lepukkant, hogy nem kinézetre meg minőségre, hanem hogy így hangulatban egy ilyen fékezett, habzású hétvége volt nagyon. Gyakorlatilag munka volt. Hát mi magunk is, akik kín voltunk, a saját tévés konténerünkben töltöttük az időnk 75%-át. Tehát annyi volt, hogy amikor jöttek ki a pilóták interjúra, akkor oda mentünk, kérdeztünk tőlük hármat, és utána vissza is mentünk a tévé helyszínünkre. Ugye a Forma 1-ben dolgozásnak, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, az egyik legfontosabb eleme a helyszínen lévő szociális kapcsolatok megélése és élvezése. Tehát beszélgetni csapattagokkal, szerelőkkel, másik újságíróval, leülni meginni egy kávét az egyik versenyzővel, felvenni vele egy beszélgetést, stb. Na most a COVID miatt pont ezek nem voltak jelen. Tehát a többi újságíróval nem tudtunk beszélni, a csapattagok, mindenki ugye buborékban volt, a saját buborékában volt, így nem igazán lehetett ezeket a társas élményeket megszerezni. Ezért tulajdonképpen a Magyar Nagydíjon kint lenni az annyit jelentett, hogy gyakorlatilag azért voltam kint a Magyar Nagydíjon, hogy a rajtnál bejelentkezhessek.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha csak pusztán szakmailag nézzük a dolgot, akkor nekem úgy tűnik, hogy igazából nagyon sok értelme nem volt kint lenni, mert effektíve úgy dolgoztál, hogy próbálom így elképzelni, mint hogyha egy home office lenne, csak kint lenne az iroda a Hungaroringen a pedokban.
Hát egy mikrofonálvány szerepet töltöttünk be gyakorlatilag a Mátéval. Úgy dolgoztunk, mintha home office-ból lettünk volna, csak nem otthonról, hanem kint. Annyi volt, mondom, hogy oda mehettünk a megadott 3 percben a ketrechez, és ott a pilótától megkérdezhettük azt a két mondatot.
Akkor így igazából nem nagyon sok értelme lesz föltenni a következő kérdést, mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy hangulatában milyen volt maga a csapatoknak a hangulata, hiszen ugye túl vagyunk egy borzalmas idegtépő tavaszon, meg egy nyár előn, amikor ugye elindult volna az ausztrál nagydíj, és akkor indulás előtt egy fél órával, egyébként ez is annyira Forma 1-esen volt megcsinálva, hogy az valami elképesztő, na mindegy, majd erről beszélünk úgyis később. Tehát, hogy ugye túl vagyunk egy lefújt szezonnyitón, akkor utána ugye elsodor mindenkit a koronavírus által, következménye által okozott döbbenet. Lásd Olaszországból, ugye tavasszal milyen borzalmas hírek jöttek. Le kellett állítani a gyárakat, be kellett zárni, akkor utána jöttek ugye azok a hírek, hogy több csapat is anyagilag megrodjant. És akkor aztán még arról se volt szó, fogalmunk se volt májusban, hogy akkor most akkor lesz Forma 1, nem lesz Forma 1, ha lesz Forma 1, hol lesz Forma 1, hányszor lesz, értékelhető lesz, nem, stb. És akkor egyszer csak úgy fölgyorsultak az események, és akkor hirtelen lett egy adhok naptár 8 futammal, ami azt jelenti, hogy akkor értékelhető lesz a Forma 1 szezon, és ugye a harmadik állomás volt a magyar nagydíj. És egy dupla osztrák forduló után jöttek ők ide, ahol tulajdonképpen ahogy ide érkeztek hozzánk a csapatok, akkor tulajdonképpen azt tudni lehetett, hogy a Mercedes nagyon erős, hogy a Ferrarinak lefőtt a kávé, és talán még egyetlen egy életképes kihívója lehet a Mercedesnek, az pedig a Red Bull. Ugye az első futamon ugye a Verstappen kiesett, de akkor egy nagyon kecsegtető helyen mondta fel a Honda motor a szolgálatot, mert akkor ő taktikai előnyben volt, és a második futamon mondjuk ott ellettek náspángolva, de ugye az emberben benne volt a remény, hogy na hát akkor biztos csak azért volt ennyire erős a Mercedes, mert fölkészültek a múlt heti tapasztalatokból, meg finomítottak a beállításon, de majd a magyar nagydíjon egy kevésbé ismert autóval talán megvan az esély arra, hogy a Red Bull megszorongass őket, és a Red Bullnak is ezen a hétvégén esett le a tantusz, hogy nekik is lefőtt a kávé. Tehát, hogy valamennyi hangulatot te tudtál tapasztalni, hogy tulajdonképpen a Mercin kívül nagyjából mindenki elengedhette már a harmadik futam hajnalán az egész évet?
Nem. Egyébként egy picit ilyen tekintetben meg kell védenem a Forma 1-et, mert bár nagyon logikusan végigmondtad ezt a folyamatot, és ez tényleg így van. Ettől függetlenül a Forma 1-nek van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogy produkál más történeteket, amik miatt érdemes követni és izgulni, hogyha az nem is a világbajnoki cím sorsa feltétlenül. Tehát nagyon sok izgalmas és emlékezetes dolog történt ugye később, és a Forma 1 ezzel tisztában van. Tehát a benne dolgozók azok nem szeretik ilyen hamar leírni a szezont eseménymentesnek, vagy izgalommentesnek. Inkább azt tudom mondani egyébként hangulatban, hogy én nagyon éreztem különösen az olasz stábon éreztem azt a fajta megviseltséget, amit az első koronahullám okozott rajtuk. Tehát, hogy inkább azt láttam az ott dolgozókon is, hogy nagyon sok ember nagyon meg volt viselve már akkor is. Voltak, tehát ilyen voltak olyan mondatok, hogy forgattunk valahol, és akkor odalépett az egyik operatőr, és ilyen könyvbelábadó szemekkel azt mondta, hogy milyen jó, hogy a megfelelő embereket látom újra. Tehát, hogy azért ez a része nagyon érdekes volt, és nagyon meredek volt,
azért nagyon megszenvedték. Ők rettenetesen megszenvedték.
Igen, akkor láttad azt, hogy ott azért úgy ott voltak tragédiák. Tehát ezt a fajta hangulat, nyomottságot mindenképp lehetett érezni. Az, hogy oda lenne az év már most, az, hogy a Mercedes már akkor látszott, hogy nem nagyon lehet megfogni, vagy nem valószínű, hogy meg lehet őket fogni, azt már úgy megszoktuk egyébként. Tehát, hogy minden évben ugyanaz történik, hogy nekiállunk, na, most akkor megszorongatják a Mercedes-t, és nem szorongatják meg. És körülbelül ez 3 futam kell, mire megértjük, hogy hát nem fogják idén sem megszorongatni, és akkor ezt elfogadjuk, és elkezdünk más dolgokra fókuszálni, úgyhogy szerintem ez idén is így történt, és egyébként szerintem ez remekül működik az emberek fejében is. Tehát, hogyha kivesszük a Mercedes-t a képből, akkor egy borzasztó érdekes és izgalmas évünk volt.
Hát egyébként ezt számtalanszor mondtam itt a korábbi száguldó cirkuszos beszélgetésekbe, amit egyébként vissza lehet hallgatni a legnépszerűbb podcast csatornákon, tehát név szerint a Spotify-on, a Deezeren, a Google Podcaston, az Apple Podcaston, a YouTube-on, a Mixcloud-on, illetőleg a GP-shopnak a honlapján is az összes adást vissza lehet hallgatni, www.gpshop.hu, és akkor rákatni tudok a rádió műsor menüpontra, és akkor többek között például, amit tavasszal folytattunk beszélgetést Ádámmal, azt is vissza lehet hallgatni, az is egy remek beszélgetés volt. Na szóval a lényegi része, amit ebből ki akartam hozni, nekem az volt a furcsa, először is nem osztom a véleményt, hogy hozzá lehet szokni, hogy hozzászoktak az emberek a Mercedeshez, mert én az idei évben olyan mértékű dühöt tapasztaltam itt a kommentek alapján, amit lemértem meg, ugye nyilván, hogy találkozik, meg beszélget az ember a rajongókkal, hát azért mégiscsak hivatalos rajongói termékeket árusítunk a effektív a célközönségnek. Ennyi, egyrészt van fásultság, van bennük iszonyatos dű és unalom, tehát unják már egész egyszerűen, ami megmondom őszintén, olyan fokú dűbe váltott át, hogy sokszor úgy az ember úgy tényleg úgy megriadt, hogy emberek névvel, arccal mikhez adják hozzá, milyen véleményhez adják hozzá a nevüket. De hogyha visszatérünk a Hungaroringhez, akkor én azért kérdeztem ezt, mert hogy te mit tapasztaltál, hogy ott nagyjából mindenkinek leesik az, hogy effektíve lefőtt a kávé, hogy például azon a hétvégén ugye nem jött a csoda a Red Bull részéről, holott ugye az előszezoni felkészülés alapján akkor ott azért voltak nagyon-nagyon-nagyon merész szavak, meg merész kijelentések, hogy most elkapjuk a Mercedest, és fölbedöngöljük, és tattarattara, így meg úgy meg amúgy. És akkor jött a hungaroringi hétvége, és az időmérő edzés után, amikor azért elég rendesen, még a én úgy tudom, talán még a harmadik helyre se tudott fölállni a Verstappen, akkor utána olyan indulatos nyilatkozatok jöttek, hogy csak úgy nekem kerekedtek a szemeim, hogy te fiú, te biztos, hogy te ezt így ki akarod így mondani, és hogy ez biztos, hogy a sajtós megengedi, hogy ezt így elmond. Azért kérdeztem, hogy tapasztaltál-e egy olyat, hogy nagyjából hogy mindenki elengedte. Mert jó, nyilván, mit tudom én, korábban megtanulsz Forma 1-ről magyarra fordítani. Tehát amikor egy csapat azt mondja az év harmadik futamán, hogy hát még nem tartunk ott, ahol szeretnénk, akkor az burkoltan azt jelenti, hogy hát ez most cumi ez az év nekünk, várunk még egy következő fejlesztést, és akkor majd Barcelonától, akkor tudod azt, hogy akkor az azt jelenti, hogy van még egy dobásuk, 19-re lapot húznak, azt, hogyha nem, akkor elengedik az évet. Na de ennek fényében te tapasztaltál te bármit is?
Csak a Ferrari mérhetetlen nyomorúságát. Tehát náluk lehetett látni, hogy ott elment a vonat. Azt nagyon lehetett látni, ott borzasztóan kontrollálták, hogy mit kérdezhetünk. Nekem legalábbis suktak, hogy ezt ne kérdezzem, azt nem kérdezhetem. A Ferrari-nál láttam ezt a problémát. A többi csapatnál, megmondom őszintén, nem. Nem. A többi csapatnál én azt láttam, hogy a szezon elején vagyunk, és nyitottak. Egyébként van egy csapat, amire nem érvényes ez a még az elején vagyunk, javulni fogunk, és hogy végül nem sikerül nekik, amit mondtál, ez a Red Bull. A Red Bull azt valahogy mindig képes tényleg javulni. Azt néztem, hogy ők egy olyan csapat lettek, hogy egy ilyen kiszámíthatóan kiszámíthatatlan. Tehát nagyon, nagyon érdekes a Red Bull, mert ők tényleg egy borzasztó erős csapat, borzasztó jól nyomják, de mindig valahogy, mintha kellene nekik egy 4-5 futam, hogy bemelegedjenek.
Ha jobban megnézed, akkor tulajdonképpen ők mindig egy ilyen fél éves lemaradásban vannak, mert ugye a szezon második felében érnek oda arra a pontra, ami jó lett volna, hogyha ott lennének mondjuk az évad elején, mert az évad végén viszont a Verstappennek a tehetsége meg hozzátesz annyit az autó hiányosságaihoz, hogy azzal néha-néha meg tudja ráncigálni az oroszlánnak a bajszát.
Abszolút, abszolút, így van. Ezt mondom, hogy a Red Bullnál ez így van, de én nagyon élveztem a Racing Pointer sztorit, nagyon élveztem a McLaren sztorit, nagyon élveztem az Alfa Tauris meglepetéseket, szóval egyébként egy bitang jó évünk volt, tehát ezért mondom, hogy paradoxon, mert rengeteg, rengeteg történetünk volt, rengeteg érdekesség volt, rengeteg mindenre fogunk emlékezni ebből az évből, hát sokkal több mindenre fogunk ebből az évből emlékezni, mint a 2019-esből. Na most nem emlékszem, hogy ott mi történt.
Igen, abszolút egyetértek veled. Én azt mondtam egész évben, hogyha tulajdonképpen a 2020-as szezonban nem indult, nem állt volna rajthoz sem a Mercedes, sem a Red Bull, akkor az a csata, ami a harmadik helyért ment, és hogyha az győzelemért folyt volna, akkor olyan csillagos ötös szezonunk lenne, hogy a gyönyörtől szerintem mind a kettőnket még most is fibrillálnának, mert egyszerűen megőrülsz. Annyira piszok izgalmas volt.
Hát hogy ne? Hát gondoljunk már a George Russell-es Bahraini futamra. Életem három legizgalmasabb futama közül az egyik.
Ez is milyen érdekes, ugye mondtam, iszonyatos indulatok vannak Hamilton és a Mercedes irányába. Ugyanazok, akik megírták degradáló és tényleg semmilyen nyomdafestéket nem tűrő hozzászólásokat. Azon a Bahraini hétvégén, amikor a Hamilton ugye koronavírusos lett, pedig egy emberkét szurkoltak annak, hogy nyerjen egy Mercedes, amibe beleül egy George Russell. Ez is nagyon érdekes volt egyébként.
Na persze, mert ugye nem a Mercedesnek szurkoltak, hanem a Hamilton ellen szurkoltak. Itt a Russell esetében azért volt érdekes inkább a sztori, mert hogyha túl látott mindenki azon, hogy Hamilton autójába beleül ez a nagyon tehetséges fiatal srác, akkor tényleg egy pillanatra, tudod, egy pillanatra megláttad a valóságot. Tehát, hogy egy pillanatra megláttad azt, hogy Jézus Mária, tényleg mennyit számít egy jó autó.
Tehát, Így van.
Zsolti, évtizedek óta megy a vita, hogy valaki attól világklasszis, mert egy jó autóba ül be, vagy valaki attól világklasszis, mert egy jó autóból is még ki tud hozni 10%-ot pluszba, vagy 15-öt. És a Forma 1 történetében talán most először volt egy olyan egyértelmű teszt, egy olyan egyértelmű szondáztatása ennek, amit mindenki várt. És megdöbbentő módon egy olyan eredmény jött, amit mindenki, hát hogy mondjam, sejtett, de azért annyira nem akart látni. Tehát, hogy a Hamilton szurkolók azért nem akarták azt látni, hogy George Russell zseniálisan megy ugyanazzal az autóval, mert akkor csak még inkább dühösek attól, hogy ez a Hamilton gyerek, akkor ennyi világbajnokságot nyert, közben meg csak az autója jó.
Hát figyelj, hogyha szabadon csúnyán lehetne fogalmazni, akkor azon a hétvégén a George Russell elég csúnyán beáraszta a hét világbajnoki címnek az árát.
Nekem ez ilyen tekintetben túlságosan szélsőséges, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy a George Russell megmutatta azon a hétvégén, amit egyébként a Frank Williams már 1996-ban, amikor Damon Hillt elzavarta a világbajnoki címét megnyerő éve végén, kimondott, azt mondta, hogy mi csináljuk a világbajnokokat, nem a világbajnokok csinálnak minket. A forma, és ezt mutatta meg George Russell is, hogy igen, az van, hogy van egy autó, és ha az autót nagyon jól kezeli, kellő tehetséggel valaki, akkor bizony nagyon nehéz megverni. Csak erre meg ugye reflexből mindenki azt mondja, hogy oké, de hát ott van a Valtteri Bottas, tehát szegint George Russell valójában nem Lewis Hamilton-t árazta be, hanem a Valtteri Bottast, de őt nagyon viszont.
Azért jó a Forma 1, mert ugye ahhoz mindenki is ér, tehát ugye nem csak 10 millió magyar szövetségi kapitány van ebbe az országban, hanem van 10 millió Forma 1-es rajongó, és ugye mindenkinek van véleménye. Nem feltétlenül osztom a véleményedet, mert úgyis majd beszélünk majd erről később, hogy az év csalódása címen. De én például azt mondom, hogy jó, persze a Bottas beáraszta, de a Bottasra már amúgy is rásült az, hogy ő ugyanaz, mint régen a Barrichello volt, vagy a Coulthard, vagy a Fisichella, hogy évelején nagy szavak, aztán utána 2-3 futam után eltűnik, de Valtteri Bottas ugyanúgy hozta a kötelezőt, a mezőny legjobb autójával, végülis az év végén behozta magát az összetett második helyen. És mindenki tudta azt, hogy a Russell ettől egy jóval tehetségesebb egy pilóta. Én úgy görgetném tovább a dolgot, hogyha már beárazásról beszélünk, hogy akkor szerintem Lewis Hamilton a hétfői napon legkésőbb rá kellett, hogy döbbenjen a futamot követő hétfői napon, hogy a alkupozíciói a szerződés hosszabbítást illetően elég rendesen meggyengültek.
Igen, de valamiért nagyon nem sajnálom szegényt, mint minden idők leggazdagabb brit versenyzője. Nem gondolom, hogy amikor letörli az 1000 fontosokkal a könnyeit, akkor olyan nagyon meg kéne sajnálni azért, de igen, tehát, hogy igen. Tehát, hogy Lewis Hamiltonnak nagyon nem jött jól, és egyébként ő ugye nem is ült volna vissza az autóba az utolsó futamra.
Hát de úgy sietett vissza, mint akit a puskából lőttek.
Tehát negatív volt a tesztje, de hát azért ő nem kaptunk információkat, hogy ő melyik típusát kapta el a Covid-nak, tehát hogy melyik tünetcsoportot kapta el, de én masszívan azt gondolom, hogy neki egy ilyen emésztőrendszeri problémája lehetett, mert ugye azt mondta, hogy 2 hét alatt fogyott 6 kilót, és abból 4-et csak a Covid alatt. tehát 4 kilót nem tudsz kiizzadni magadból egy hét alatt, bizony azt a mellékhelyiségben szabadulsz meg 4 kilótól, úgyhogy szegény Lewis Hamilton menekült vissza az autóba, hogy megmutassa, hogy ő még mindig jó. Mondom, tehát ez egy nagyon érdekes pontja volt ennek az egésznek, nem lepődtem meg rajta, hogy ez történt, nem lepődtem meg rajta, hogy Russell jó volt. Nagyon érdekes, mert az egyik kedves barátomnak, a Mészáros Sanyinak van egy könyve, és abban megkérdezett engem korábban, hogy kik az én kedvenc versenyzőim. És még azelőtt, hogy George Russell beült volna a Mercedesbe, én már nagyon korán én nagyon megszerettem, és én őt jelöltem meg, mint egy ilyen rejtett nagy kedvencemnek, és akkor eltelt 2 hét, és a fickó gyakorlatilag majdnem megnyerte a futamot, és nyilvánvalóan az emberben volt egy olyan érzés, hogy a Mercedes meg mindent megtett, hogy mégse nyerje meg. De hát
igen,
ez már...
az annyira bosszantó volt, hogy általában a Mercedes minden évben legalább egy futamot elszúr.
Igen, elbénáltak.
Ez most pont az volt, ez pont szegény George Russellnél jött, mert egyébként, ha megnézed, ha mondjuk a Russell ugyanúgy behúzza, mint hogy a Hamilton már pedig megvolt rá az esélye, akkor tulajdonképpen ő lett volna az a magyar népmesékben az a mesebeli kisfiú, hogy a szegény fiú ugye följut ugye a királyi trónra. Nagyon sajnáltam. Egyébként még visszatérve erre a Hamilton dologra, pont mi is készítettünk itt a GP Shopnál egy olyan mémet, hogy amikor ugye kedden bejelentette a Hamilton, hogy visszatér, hogy egy ilyen, kerestem egy olyan képet, amin ugye a Toto Wolff meg a Lewis beszélget, és akkor ugye a képzetbeli beszélgetés úgy nézett ki, hogy na hát Lewis, mitől gyógyultál meg ilyen gyorsan? Hát elolvastam hétfőn a szaksajtót. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes volt, mert ha jobban belegondolsz, ugye én pont azt röhögtem, hogy görgetem ugye a hírfolyamot, és ugye már erről már korábban beszéltünk egy régebbi beszélgetésünkben, ugye, hogy én most már csak ilyen szalagcímekből olvasok híreket, mert egyszer annyira felhigult ezzel a sok bullshit hírrel a hírfolyam, hogy igazából tényleg csak 10-ből ha egy cikket, hogyha megnyitsz és el is olvasol, de úgy pörgette az ember. Ugye lement a hétfő, mindenki ajnározta a Russellt, és ugye mindenkinek megszakadt a szíve, hogy szegénynek ez nem sikerült. Jött a KED reggel bomba híre, hogy George Russellnek az Insta profiljából, és Bottasnak az Insta profiljából eltűntek a munkaadó csapatoknak a nevei. Kedden délben, ugyanannak a napnak a déli hírfolyamában találtam egy olyat, hogy Toto Wolff lenyilatkozza azt, hogy hát ugye Hamilton tényleg nagyon-nagyon szarul van, nagyon beteg, majd kedden délután 4 óra magasságában Lewis Hamilton élő videóba bejelentkezik az Instagramon, és közli a kerek világgal, hogy köszi gyerekek, de jól vagyok, és akkor vissza szeretnék jönni a következő futamon. Mehetett ott azért szerintem hétfő reggel óta elég sok telefonhívás, talán maradjunk ennyiben.
Abszolút, persze. Mondom, az egy nagyon érdekes időszak volt például a tavalyi évben, az a pár nap.
És azért ez az év arra is jó volt, hogy mondjuk nyilván ugye egy nagyon kegyetlen sportág a Forma 1, elég sok karriert kerékbe tud törni, elég sok emberrel nagyon aljas és gerinctelen és túl kegyetlen tud lenni. Lásd például Sebastian Vettelnek ez a méltatlan menesztése, és az egész 2020-as méltatlan szereplése, és ahogy a csapat is bánt vele, na mindegy, ezt ha gondolod, majd átbeszélhetjük. De például arra jó, hogy néha-néha valakinek viszont egy kicsikét rendbe tegye a kis lelkivilágát, és felemelje a javítsa a reputációját, Pierre Gasly.
Igen, Pierre Gaslynak ez egy nagyon fontos év volt, és nagyon nagy szüksége volt rá, és szerintem szegény Alex Albon szenvedte el végül a nagyobb csapást ebben a sztoriban, pedig hogyha 2 évvel ezelőtt, amikor Albon berakták Gasly helyére, akkor beszélgetünk erről, vagy úgy az 1 évvel ezelőtt volt, hát másfél éve, akkor még úgy tűnhetett, hogy ez az Albon gyerek fogja majd learatni azt a sok-sok gyümölcsöt, amit mindenki Gaslynak szánt. De végül nem ez történt, szegény Albon megtanulta, hogy egy Red Bullban ülni hatalmas felelősség és hatalmas nyomás. Gasly pedig azt tanulta meg, hogy amikor öröm versenyezni tud nyomás nélkül, akkor 30%-ot javul a körideje.
Vagy lehet úgy fogalmazni, hogy a Gasly megtapasztalta, hogy van élet a halál után, mert rendesen kicsinálták szegény gyereket.
Abszolút. Figyelj, az, hogy mennyire csinálták ki, ez a Helmut Markó féle iskola.
Hát jó, hát ő nem egy HR szakember, maradjunk
ennyibe. Olyan igazi, aki kegyetlenül hozza a döntéseket, és
hát én azt mondtam, hogy vannak emberek, mondjuk, akik mondjuk arra születnek, hogy mondjuk kamionvezetők legyenek, mert neki van türelme ahhoz, hogy mondjuk egy 72 órás kamionutat, amikor el kell menni Madridba, akkor azt ő ki tudja seggelni. És vannak emberek, akiknek erre kell születni, hogy ilyen doktor genyának kell lennie, és Helmut Márko ez erre született, és parádésan jól csinálja, mert abszolút érzelemmentesen megnézi a száraz tényeket. Ugye te mondtad, hogy ezek a fiatal pilóták, ezek szegények, ezek nem mások a csapatvezetők szemében, mint Excel táblázatok, hogy számok halmaza. Igen. És ő meghozta, és nem, mert hogyha ő emberi lenne, akkor mondjuk lehet, hogy ugyanúgy szerződést kapott volna, mint hogy a Grosjean meg a Magnussen évről évre kapott szerződés hosszabbítást a háztól.
Igen, hozzáteszem, hogy nem értem, hogy miért, mert náluk viszont teljesen indokolt lett volna lecserélni őket már 2 évvel ezelőtt, de igen, jó, de mondjuk, érted, de ha megnézed, a Red Bull pedig, mint csapat, fantasztikusan jól működik. A szomorú igazsága ugye az életnek, hogy néha bizony a nem jó fejség az, ami célra vezető. És ezt szerintem van az embernek 3 nagy feladata élete során, az egyik azt megérteni, hogy vagy elfogadni, hogy vannak pillanatok, amikor a siker kulcsa az, hogy nem vagy jó fej, és ez valami borzasztó. De hát Helmut Markónak ezzel úgy tűnik nincsen problémája.
Figyelj, ilyen volt a Ron Dennis is. Frank Williams is.
Én mindenkivel beszéltem. Ez ilyen vicces, én kérem, beszéltem mindenkivel. Én mindegyikőjükkel beszéltem. És azért Helmut Markó egy kicsit hidegebb, mint Ron Dennis. És kicsit hidegebb, mint Frank Williams.
Nem létezik. Mondjuk ilyen nincsen.
Mondjuk a Ron Dennis az oké, az határeset. Tehát a Ron Dennis az határeset, mondjuk vele akkor beszéltem, amikor azt próbáltam megkérdezni tőle, hogy most Fernando Alonso-t agyon csapta-e az áram majdnem a McLarenben tesztek alatt Barcelonába, és most hazudoznak, vagy nem. Tehát nem egy barátságos kérdéssel mentem oda Ron Dennishez.
Milyen volt a tekintete ezután? Barátságos?
Nem volt barátságos a tekintete, viszont elkezdett nekem magyarázni mindenféle vérben található hormonról, ami akkor kerül az emberek vérébe, hogyha áramütés éri őket, és akkor mutogatott nekem egy vérképet Fernando Alonsoról, és mondta, hogy itt nincsen ilyen hormon, tehát nem érte áramütés. Tehát az egy ilyen elképesztő szürreális időszak volt, amikor ez nem is tudom hányban volt, 13-ban, 14-ben. Hogy...
Ez 15-ben volt a legelső Honda teszt alkalmával, a legelső évnek a legelső téli tesztje alkalmával, és ott én mondtam azt, hogy szerintem ott egy olyan áramütés érte Fernando Alonsot, amikor így beléhasított az a tudat, hogy na gyerekek, ezt nélkülem.
Nekem nem az áramütés az, ami ott megmaradt, hanem hogy én tényleg azt gondolom, hogy ott a Fernando Alonsonak volt egy huszáros amnéziája utána. Persze ezt sosem fogjuk megtudni, vagy majd egyszer, hogyha ír egy könyvet 60 évesen, akkor leírja benne. Szerintem ott volt egy rész, amikor ott lekapcsolták a villanyt Fernando Alonsonak egy pár napig.
És ő most jön vissza?
Jön vissza Fernando Alonso, persze! Fernando Alonso visszajön, meglátjuk, hogy mire lesz képes az Alpine csapatában. Most, hogy Cyril Abitabul hirtelen el lett zavarva, na ez például?
Hát éppen ezt akartam mondani, hogy ez annyira jó rávezetés, mert hogyha valaki 19-ben azt mondja nekem, hogy figyelj, 21-ben visszatér az Alonso, kiröhögöm, és hogyha azt mondja, hogy és még ráadásul az érkezése után nem sokkal kirúgják a Cyril Abitabult, akin én csak egyedül a sziklának hívok, mert elmozdíthatatlan.
De várjál, de nem ez a szép, hanem az a szép, hogy akkor rúgják ki, amikor elkezdte kivakarni a csapatot végre a sárból. Tehát, hogy akkor rúgják ki ezt a szerencsétlent, amikor éppen helyreállnak a dolgok. Vagy hát úgy látszik, hogy tehát amikor megvan a dobogó, újra a középmezőny felső harmadában van a Renault, akkor rúgják ki. Ez körülbelül az a sztori, mint amikor a Depeche Mode-ból az Alan Wilder kivált. Ott is az volt, hogy a legsötétebb években, amikor szegény Dave Gehennek sikerült megölni saját magát, és csak úgy élte túl, hogy újraélesztették, és a világ vége volt, az Andrew Fletcher pánikbeteg volt, a Martin Elgore depressziós volt, na akkor ott maradt az Ellen, és amikor a Dave Gehen végre leszokott, az Andrew kijött a a pánik betegségéből, a Martin meg a depressziójából, amikor összeállt mindenki, és elkezdték az ultrát felvenni, akkor az Ellen azt mondta, hogy nekem ez sok is elment. Hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, furcsa rész nekem, hogy, hogy a Cyril Abitabullel is, hogy akkor küldik el, amikor már megmentette, vagy hogy mondjam, elindult felfelé a csapat, egyértelműen láthatóan. Szóval ez, ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ott mi történhetett, miben nem tudtak megegyezni. De hát majd idővel erre valószínűleg kapunk választ.
Visszatérve még itt a Hungaroringhez és a hangulathoz, és említettem korábban Fettelt, tudjuk, hogy egy nagyon földhöz ragadott, egy nagyon emberi pilóta. Emberi tulajdonságokkal, emberi viselkedéssel. Hát jó, nyilván mondtad, hogy nem nagyon tudtál velük találkozni, nem nagyon tudtál velük úgy beszélgetni, de úgy érezted azt, hogy ő effektíve ott egy kívülálló csapattag, vagy mert mondom, amit a Ferrari művelt, ahogy elküldte a Fettelt, méltatlan volt hozzá. Ahogy az egész év lement, méltatlan volt hozzá, amit te így le tudsz szűrni, mint 40 plusz évvel élettapasztalattal rendelkezve, plusz elolvasva és értelmezve a híreket. Ez nem volt valami szép dolog. Te tapasztaltál egyáltalán valamit?
Abszolút, abszolút. Tehát azt látni lehetett, hogy Sebastian Vettel egy külön, neki is volt egy külön buborékja a Ferrarin belül. Igen, rajta lehetett látni, hogy ez nem az ő éve. Szomorú volt, ahogy tényleg vele, ahogy vele ezt a Ferrari elintézte. De ugyanakkor szerintem kiózanító is volt. Tehát én azt gondolom, hogy jó páran megértették azt, amit mi évek óta egyébként a Mátéval így finoman, visszafogottan már mondtunk, és már próbáltunk kommunikálni, és már próbáltuk, amikor kérdezték tőlünk, hogy milyen a Ferrari, és hogy milyen a csapat, akkor mindig olyan finoman elmondtuk, hogy ez egy ilyen furcsa zárkózott csapat a Ferrari, és hogy nem a kedvencünk a Ferrari, és ott egy pillanatra így belelátott a világ is abba, hogy azért hogy megy ott a kommunikáció. Na szóval pont olyanok, ahogy Sebastian Vettellel bántak.
Szóval igazából én azt akartam kérdezni, hogy nyilván ugye, hogyha tudod egy pilótánról, hogy ő jövőre el fog menni egy másik csapathoz, akkor nyilván az ugye bevett szokás, hogy akkor kicsit kizárjuk, kicsit nem mondunk el neki semmit sem, nagyon nem mutatunk meg neki semmit sem, elparavánozzuk, nem engedjük oda, blablabla, bla, bla, stb., hogy minél kevesebb titkot tudjon elvinni. Ugye a Ricardo ugyanilyen cipőbe járt a Sainz, és ott, tehát a Sainztól konkrétan, hát én elaléltem a gyönyörtől, amikor a McLaren egy olyan búcsú videót tett közzé a Abu Dhabi után, hogy konkrétan könyörögnek, hogy létszi, nagyon vigyázzatok a Carlosra, mert ez egy olyan rendes, kedves, aranyos gyerek, ügyes, nagyon fogjátok szeretni, de létszi, vigyázzatok rá, köszönöm szépen. Ricardo is békével vált el, tehát azért elég, na, érted.
Jó, de hát a Ferrari az még ilyen. Nem tudsz mit csinálni, figyelj Zsolti, teljesen irracionális dolgokat csinált mindig is a Ferrari. A kommunikációja csapaton belül és csapaton kívül is teljesen értékelhetetlen szerintem. Tehát, hogy igen. Tehát amit elmondtál, az egy tény. Tehát hogyan szakítunk a pilótánkkal úgy, ahogy a McLaren csinálta, ahogy a Renault csinálta. A Ferrari meg olyan hisztisen olaszosan csinálta, és olyan sunyiban.
Hát, Ferrari-san csinálta a Ferrari.
Igen, tehát olyan Ferrari-san csinálta, tehát hogy...
Vegyük a közelmutat, ott van például a Räikkönen. Kimi, szerintem te mennél innen. Nem, de szerintünk te mennél innen. Van az a pénz, amiért elmennél innen, igaz? És volt az a pénz, és elment.
Én jobban visszamennék az időben, tehát hogy amikor a Hajsza a győzelemért című filmben Niki Lauda az, és ez egy megtörtént sztori, megáll, és azt, hogy ez az autó egy szar. De azt mondja neki a mérnök, hogy ne mondd ilyen hangosan, ezt meghallja Enzo, akkor végünk van. Tehát ez egy szar. Tehát a Ferrari-ban ilyen tekintetben semmiben változott. Tehát ez, gyerekek, ez értékelhetetlen. Értékelhetetlen ez így, ahogy van. Jaj, nem mondjunk ilyet, de mi vagyunk a Ferrari. Hát ide vezetett a mi vagyunk a Ferrari hozzáállás, az oda vezetett, hogy tényleg borzasztóan sajnálom a Ferrari szurkolókat, mert nekik egy olyan fajta mélypontot kellett megélni ebben az évben, amit ők nem érdemelnek meg.
Egyébként az az érdekes, hogy így beszélgetve így szurkolókkal, kategorizálni szoktam a Ferrari szurkolókat, ugye vannak a nagyon vérmes szurkolók, meg vannak, akik úgy hívok, hogy az ortodox Ferrari szurkolók, akik gyerekkoruk óta szurkolnak a Ferrarinak, és jóban, rosszban, nagyon kevesen vannak egyébként azok a szurkolók, akik jóban, rosszban ki tudnak tartani a csapatuk mellett, és hogy hát akkor te jó Isten, tehát hogy ez mi meg, hogy meg most Zsolti, most hogy nézzek futamot, tehát ez borzasztó, meg mondom, figyeljetek gyerekek, én adok nektek néhány jó tanácsot, amit elmondtam a McLaren szurkolóknak is. Mindig úgy üljetek le egy futamot nézni, hogy nincs elvárásotok. Mert ugye jó, nyilván egy ideig elvárás volt az, hogy Ferrari szurkolók vagyunk, nekünk a győzelemért kell hajtani. Hát most ebből le kell adni. Tehát itt le kell ülni, és nincs elvárásod, mert ha nincs elvárásod, nincsen csalódásod. Viszont, hogyha nincs elvárásod, és mondjuk egy brit nagydíjon egy harmadik helyre fölmászik a Leclerc, akkor azt mondod, hogy na ez igen, ez megsüvegelendő egy teljesítmény. Kettő, sosem szabad kimondani azt, hogy na ennél lejjebb nincsen, amikor mondjuk egy 14-15. Helyen végzel Monzába az időmérőn, akkor nem szabad ezt elmondani, hanem akkor igenis, meg kell magadat tűrtőztetni kell, mert az élet ugye mindig rávilágít arra, hogy amikor te azt mondod, hogy ennél nincsen lejjebb, mindig van lejjebb.
Hát a Ferrari-nál meg különösen, persze. Hát
pláne, amíg ennyi olasz lesz ott, akkor nem is fogott előre menni semmi sem. Tehát az ilyen. Na mindegy, én azt mondom, hogy folytassuk tovább a beszélgetést egy második nagyobb témakörrel. Ugye én azzal a céllal indítványoztam, hogy beszélgessünk egymással egy jót, hogy ugye nyilván értékeljük ki a mögöttünk hagyott szezont, és állandó szakértőnk Méhes Károllyal is kiértékeltük a szezont, ezt egy korábbi adásba vissza lehet hallgatni a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Mixcloud és a GP Shopnak a honlapján a rádió műsor menüpontban. És neked is ugyanazokat a kérdéseket szeretném feltenni, mint amit Karesznak is föltettünk, hogy kíváncsi vagyok, hogy egy ugyanazon szakmában dolgozok, de mégis hogy látják a 2020-as évet. Az első kérdésem az így hangzik a listáról, hogy ha te lennél a Liberty Media osztályfőnöke, akkor te a 2020-as évadra milyen osztályzatot adnál?
Ötöst. Hát illetve csillagos ötöst.
Ne hülyeskedj.
Hát a 2020-as, persze, azért adnék rá csillagos ötöst, mert akkorát mentett a Forma 1, amekkorát sport nem mentett még soha. Tehát ahhoz, ha most én azt mondom neked 2020 áprilisában, hogy Zsolti 17 vagy 18, nem is tudom, hiszem 18 versenyünk lesz.
Hát akkor megmondom neked, hogy a kápszirosz, ennyi.
Igen. Tehát, hogy szerintem ez a szezon ez dicséretre méltó volt, és az, ahogy az egész rendszert megcsinálták, ahogy az egész rendszert kiépítették a COVID-teszteléssel, és ami történt a szezonon belül, hogy igenis ott visszajött a Hülkenberg, volt miért szurkolni neki, akkor utána bejöttek azok a pályák, amik már nagyon régóta nem voltak, és jó futamok voltak, és szóval szerintem ez egy nagyon jó szezon volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy én ötöst adnék erre a szezonra.
És akkor, hogyha úgy kérdezem meg, hogy szeretsz ki Ádámot, mint az átlagos Forma 1-es szurkolót?
Hát nekem úgy is tetszett. Hát gyakorlatilag...
Mondj rá egy szurkolói osztályzatot.
Hát a szurkolói osztályzat, hát attól függ, hogy melyik csapatnak vagyok a szurkolója, ugye?
Forma 1 szurkoló vagy, a mindenevő.
Akkor nekem ez ötös, mondom. Hát én élveztem a futamokat. Nem mindegyiket nyilván, de hát külön, fogalmazzunk úgy, hogy a szezon második fele az kompenzált az első feléért.
Ez érdekes látásmód, és látod, ezért jó beszélgetni, mert az én osztályzatom az egy kegyelem hármas, és azért kegyelem hármas, mert gyerekkorom óta szeretem ezt a szériát. Hogyha csak most szerettem volna bele, akkor egy kettest adnék erre a szériára, és azt is megmondom neked, hogy miért vagyok ilyen szőrös szívű és ilyen Helmut Márkós osztályzatú osztályfőnök. Azért, mert nekem azzal volt tele a hócipőm a 2020-as szezonnal, hogy csütörtökön meg tudtam neked mondani, hogy szombaton délután 3 órakor Az első három úgy fog kinézni, hogy Bottas, Hamilton, Verstappen. És pénteken reggel azt is megmondtam neked, hogy vasárnap viszont úgy fog kinézni, hogy Hamilton, Bottas, Verstappen az első három. És nem nagyon volt benne kiszámíthatatlanság, hogy valaki úgy belepiszkáljon, hogy nem, nincs igazad. Amikor bizonytalanság volt, az mikor volt? Vagy azért, mert a Hamilton rosszkor hajtott be a box utcába, és utána lett egy piszok jó futamunk, vagy azért lett jó futamunk, mert hála jó Istennek egy héttel a futam rendezése előtt lettek kész az aszfaltozással Isztambulban, amire ráesett az eső, és azt mondtam, hogy úristen, hát ez egy örök klasszikus, egy verseny marad.
Én azt gondolom, hogy onnan az, hogy melyikünknek mennyire tetszett a szezon, ezt nagyon jól illusztráltad most a te példáddal, hogy az alapvetően attól függ, hogy kinek milyen prioritásai vannak, kinek mi fontos. Neked nyilvánvalóan fontosabb az, hogy legyen egyfajta nyitottság, egyfajta meglepetés az eredmény tekintetében. Én viszont olyan vagyok, hogyha az eredmény valamiért ilyen nyomorultul kiszámítható, akkor én mindig megpróbálom a többi történetet is, vagy a fejem rááll a többi történetre. És én azokat ugyanúgy tudom értékelni, mint egy izgalmas futamot. Tehát, hogy ezért van ez a két osztályzatnyi különbség kettőnk között, de abszolút valid, amit te mondasz. Tehát, hogy a sport eredményességi szempontokat, hogyha nézzük, akkor ez nem volt egy erős szezon, ez így van. Sőt, akkor tényleg, akkor én is egy ilyen kétharmadot adnék rá, de inkább kettest.
Viszont, hogyha ha besúlyozom az én véleményemet a te véleményeddel, akkor mondjuk azt mondom, hogy tényleg oké, hatalmasat mentett a Forma 1. A Liberty az idei évben tulajdonképpen hamvaiból, abszolút romokból építette újra ezt a Forma 1-et, mert például mint hivatalos Forma 1-es rajongói termékeket forgalmazó webáruház tulajdonos, én például áprilisban, amikor az se lehetett, tehát amikor fogalmunk nem volt, hogy egyáltalán lesz-e 2020-ban akár egy nyomvat futam megrendezve.
Persze.
Akkor én azt tapasztaltam, hogy tulajdonképpen áprilisban az emberek életéből a Forma 1 kilépett. Mert nem voltak futamok, mert nem lehetett olvasni semmit sem, mert nem voltak hírek sem, mert ugye be voltak zárva a gyárak, tehát még arról sem ment aki hírek, hogy a Red Bullnál dolgozó Mariska néni, aki takarító nő, az azt nyilatkozta, hogy tattaratara, nem olvastál Jacques Villeneuve nyilatkozatokat, semmit nem volt semmi. Tehát tulajdonképpen a Forma 1 az eltűnt az emberek életéből, és az élet ment tovább. Ez valami döbbenetes volt, úgyhogy ezzel az biztos, hogy a Liberty 2020-ba egy akkorát mentett, hogy bebizonyított azt, hogy bizony lehet a szarból várat építeni.
Hát példát mutattak, hogy milyen rendszerrel lehet sporteseményt tartani. És a rendszer, ha megnézed, a rendszerben voltak pozitív esetek, a pilóták is pozitívak lettek, mégsem omlott össze, és ezért volt zseniális. És ez a rendszer lesz idén is, ebben teljesen biztos vagyok. Egész addig a pontig, amíg nem lesz úgy átoltva mindenki, hogy már ne kelljen ennyire szűrni.
Ebbe abszolút osztom a véleményedet. Hát én azt mondom, hogy ugye most, amikor rögzítjük a beszélgetést, az már biztos, hogy az ausztrál nagydíj elmarad, az biztos, hogy elmarad a kínai nagydíj.
Fogalmazunk, hogy az ausztrál nagydíj későbbre kerül, a kínai nagydíj az lehet, hogy tényleg elmarad.
Én azt mondom, hogy minden Forma 1-es rajongó készüljön föl arra, hogy tulajdonképpen a legalábbis szerintem márciustól, én azt mondom augusztusig, borítékolható, hogy egy olyan ad-hoc szezont fogunk látni, hogy tulajdonképpen tényleg csak egy hónapra előre tudod azt biztosan, hogy mi lesz a következő hónapban, és abszolút osztom a véleményedet, amíg nem lesz beoltva a lakosság, és amíg nem kezd ez az aljas vírus alábbhagyni a pusztításából, addig bizony ilyen rögtönzésekre leszünk felkészülve. Én megmondom neked őszintén, elég nagy összegben merek fogadni arra, hogy amikor májusban a tervezett májusi európai szezonkezdet elindul, garantálom neked, hogy ez most, hogy az még zárt kapuk mögött lesz, és talán lehet a magyar nagydíj környékén már az, hogy lehet, hogy akkor beengednek, mit tudom én, 10-20-30 ezer rajongót, de szigorúan csak azokat, akik felmutatják a kis oltási papírjukat, hogy be vannak oltva, azon kívül szerint, meg nekem meggyőződésem, hogy az idei év az még úgy fog eltelni, hogy azt mondják, hogy oké, okay, német nagydíjon csak a németek mehetnek be, tehát hogy turisták abszolút ki lesznek zárva ebből az egészben.
Lehetséges, lehetséges. Próbálok én bizakodó lenni, de hát meglátjuk. Itt most már kicsit kilépünk a Forma 1 világából, amikor erről beszélgetünk, hogy itt nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tudják felpörgetni az oltóanyaggyártást, mennyire hamar sikerül beoltani annyi embert, hogy ez érezhető legyen már az új fertőzések számán. Tehát, hogy ez egy külső kritériumokból álló rendszer lesz, ami majd meghatározza, hogy mi lesz a Forma 1-en.
Menjünk tovább. A következő év díja az év versenyzője.
George Russell.
Jó.
George Russell, mert én régóta szeretem őt, és nekem hatalmas elégtétel volt, amit ő ott csinált azon az egy versenyen. Ha nem George Russell, akkor pedig azt mondom, hogy akkor a Checo Pérez.
Az én díjamat azt Lewis Hamiltonnak adnám, mert mégiscsak azért méltatlan lenne nem neki adni az év versenyzője címet, aki hétszeres világbajnok lett, és tulajdonképpen az idei évben átírta az összes létező rekordot. De ettől függetlenül...
Teljesen igazad van. Ismét a pragmatikus Forma 1 rajongó beszélt belőled.
Ah, köszönöm szépen, mert valóban megsüvegelendő az, amit George Russell mutatott Bahrainban. Ugye átbeszéltük, hogy ugye csúnyán beárazott elég sok mindenkit, meg elég sok mindent, meg más megvilágításba került. A Perez előtt is megemelem a kalapomat, mert tényleg, ha már beszéltünk korábban arról, hogy kinek a reputációjának volt jó a Forma 1 az idei, kihez volt jóságos a Forma 1, akkor mindenféleképpen a Perezhez. De például ugyanígy megemelném a kalapomat Charles Leclerc előtt is, mert azzal a hulladék autóval azért kétszer-háromszor fölállni a dobogóra, nekem például Leclercnek a teljesítménye mutatta azt, hogy nagyjából valami hasonlóan hatalmasat alakított, mint Fernando Alonso 2012-ben. Akkor is volt egy pocsék Ferrari, és akkor is volt egy olyan pilóta, aki erején felül teljesített, kihozta a maximumból, hogy kihozta az autóból a maximumnál is akár még többet, és mindig kihasználta kegyetlenül és kíméletlenül azokat a lehetőségeket, amiket a többiek ott elhullajtottak számára. Nálam így néz neki a dolog.
Én mindig is az impulzusokra emlékszem, nem a hosszú ívű eredményekre, ezért én egy másik oldalról közelítettem meg ennyi.
Akkor jöjjünk a következő díjunkhoz, az év csapata.
Az év csapata, ez nehéz. Ez nehéz, mert mitől lesz valami az év csapata? Attól, hogy megint megver mindenkit, vagy attól, hogy hatalmasat fejlődik?
Várjál, amíg te gondolkozol, elmondom az én döntésemet, meg az indoklásomat, meg az okfejtésemet. Én a Mercedesnek adnám oda, pont abból a pragmatikus megfontoltságból, hogyha mégis mindent és annál is többet is megnyertek, és hét konstruktőri világbajnoki címet bezsebelnek zsinórba, méltatlan dolog lenne nem nekik adni. Miközben nagyon erősen konkurál vele számomra például a McLaren. És méghozzá azért konkurál vele a McLaren, mert a McLaren az tulajdonképpen egyetlen csoda, hogy rajthoz tudott állni, hiszen ott is megjelentek a dökkesejük áprilisban, amikor ez az átkozott járvány szedte gazdaságilag is az áldozatait, de mégis sikerült összevakarni ezt a csapatot, és nyilván a hondás korszak alatt történő mélyrepülésük után ez a harmadik hely, ez még inkább emel valamennyit. Tehát mindenféleképpen a Mercedesnek adnám, de erősen hezitálnék közte és a McLaren között.
Igen, én a Mercedesen gondolkodom, és én is a Mercedesnek adnám, azért adnám a Mercedesnek, és ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor az én versenyzője miért nem Lewis Hamilton, hogyha ebben az esetben meg én is azt mondom, hogy akkor a Mercedes csapat, azért ők az év csapata, mert nagyon jó autóval sorozatban nyerni a világbajnokságokat, az lényegesen könnyebb, mint minden évben egy nagyon jó autót megcsinálni.
Hát igen, mert ugye mindig szinten kell magukat tartani.
Pontosan, és ugye egy ennyi győzelem után a motiváció hiánya az egy nagyon-nagyon komoly veszély. Az egy nagyon-nagyon komoly veszély, és ez zseniálisan csinálja a Mercedes. Úgyhogy az év csapata szerintem a Mercedes.
Jó, oké, akkor menjünk a következő díjra, az év csapatvezetője. Na várjál, akkor megint hagyok egy gondolkodási időt, és akkor én elmondom az én döntésemet, és akkor addig is át tudod gondolni. Én az, a 2020-as csapatvezető, évcsapatvezetője díjat Zac Brown-nak adnám át, és méghozzá azért, mert amit korábban is említettem, hogy anyagilag letérdelt a McLaren, el kellett engedni dolgozókat, állami segítségért kellett folyamodni, amire az állam azt mondta, hogy köszönjük szépen, de mi nektek nem adunk semmit se, ott vannak a befektetők, szponzorok, majd is szedtek tőlük pénzt, azok nyilván ahogy tudtak, tehát a lehető legrosszabb körülmények között ellavírozta ezt a csapatot, összeszedte a megfelelő embereket, akiket a megfelelő helyekre be tudott ültetni, akik megfelelő módon tudnak egymással kommunikálni, és közben építettek egy olyan autót, ami elég versenyképesre sikerült, és ezen felül sikerült úgy tovább fejleszteniük, hogy a körbeveréseknek, meg az oda-vissza hétvégeknek a hullámzásai ellenére sikerült behozni a konstruktőri harmadik helyre. Hogyha nagyon epés akarok lenni, akkor tulajdonképpen sikerült egy annyira jó autót építeniük, hogy a 2020-as McLarennel megverték a 2019-es Mercedes-t.
Igen. Ez egy nagyon jó és logikus okfejtés volt. Lehet, hogy az utóbbi napok eseménye miatt én egyébként akár ezt odaadnám Cyril Abitaboulnak is, mert ő a Renault-nál valami hasonlót csinált, csak ő még mélyebbről indult, de ilyen tekintetben tényleg nehéz dönteni, mert itt is tényleg arról van szó, hogy amit Zac Brown csinált, az fantasztikus, amit Cyril Abitaboul csinált, fantasztikus, és ugye megint itt a kérdés, hogy na de hát akkor a Toto Wolff, de már mint hogy ő úgy csinál, megint ő lett a világbajnok, tehát ő sosem épített roncsból várat, hanem ő eleve várat épített, és azzal a várral veri vissza a támadásokat minden évben. Tehát ez egy nagyon
és építi föl a várat még tovább, tehát még, és fönn tudja tartani, az a hihetetlen számra, hogy ez a faszi, hogy tudja fenntartani a motivációt, hogy látod, hogy mit tudom én, nem sikerül egy futam, és olyan feje van, olyan tekintete van, csapkodja az asztalt minden, tehát hogy majdnem azt mondanám Toto Wolffra, hogy Toto Wolffnak a mértéktelenség a mérték.
Lehetséges. Szóval ilyen tekintetben, hogyha ha németesen döntünk, akkor Toto Wolff, hogyha olaszosan döntünk, akkor pedig vagy Zac Brown, vagy Cyril Abitaboul.
Nagyszerű. Akkor most menjünk át az év citromdíja irányába egy kicsikét. Az év csalódása pilóta díját kinek adnád?
Hát Alex Albonnak.
Detto.
Abszolút.
Tehát megmondom neked őszintén, hogy amikor ugye 19 belga nagydíj előtt ugye megtörtént ez a csere, hát nyilván nem tetszett, mert nem volt szép, amit a Gaslyval műveltek, de mindegy, hát ez nem egy szép sportág, ugye ezt már beszéltük korábban. És amikor beült az Albon, és hogyha onnantól elkezdem nézni azt, hogy teljesített az Albon pont szerint, és hogy teljesített a Verstappen, akkor engem meglepett az, hogyha onnantól meg a nagydíjtól nullázták a versenyeket, bizony az évad vége felé több gyűjtött ponttal rendelkezett az Albon, mint a Verstappen. És erre azt mondtam, hogy na azért ez nem gyenge? És akkor ezek után az idei évben beülnek ismét az autóba, és lehet mondjuk a Bottast fikázni, hogy gyenge, meg izé, de hozta a kötelezőt. A mezőny legjobb csapatában a második helyre bejött, mert van egy olyan csapattárs, akit úgy hívnak, hogy Lewis Hamilton, ami egyébként baromira nagy, az a legnagyobb pehje a Bottasnak, mert hogyha mondjuk egy Massa lenne, vagy bárki, akkor nyilván ő is jobban tudna villogni, de így viszont a negatívumot veszik észre. Tehát ebből a szempontból egy Albonnak kellett volna hoznia minimum egy negyedik helyet, és nem tudta hozni. Nagyon nem tudta hozni.
És ez azért is nehéz sztori egyébként, mert én, mint ember, nagyon szeretem Alex Albon, mert egy nagyon, nagyon szeretetleméltó, szerény, visszafogott, tisztelettudó versenyző. Tehát én nagyon szeretek vele beszélgetni, nagyon jó fejember, de sajnos igen, ő nem tudta hozni azt, amit az autója bírt volna, úgyhogy mindenképp azt gondolom, hogy ő az év csalódása.
Meglepett téged, hogy nem iskolázták vissza a kis csoportba, hanem azt mondták, hogy keres magadnak helyet a Forma 1-en kívül?
Ha másért nem, azért egy kicsit meglepett, mert Gaslynál láttuk, hogy ez működik. Tehát, hogy elvileg a Red Bull háttériskolájából érkező versenyzők a junior programos versenyzőknek az ígéret van, hogy eljuttatunk a Forma 1-ig, és menedzserünk téged. Na most Gaslynál ezt megvalósult, hogy eljutott a Forma 1-ig, és amikor az erős csapatban nem ment, akkor megértették, hogy őt egy másik pályára kell beállítani, viszont ott nagyon szépen muzsikált. Viszont Albonnál az volt, hogy ugyanúgy az erős csapatban nem ment, és őt már gyakorlatilag ki is dobták a Forma 1-ből így ilyen tekintetben. De hát azért ez egy nehéz döntés volt, ugye? Mert tényleg ott volt a másik oldalon Checo Pérez, aki meg ott toporgott, hogy akkor azért, na.
Hát figyelj, én a Pérezzel kapcsolatban azt nekem meggyőződésem volt egyébként, amikor már tehát nyilvánvaló volt, hogy az Albont elengedik, és az is nyilvánvaló volt, ugye, hogy a Pereznek meg nem maradt helye. Én megmondom neked őszintén, nekem meggyőződésem volt, és nagy összegbe fogadtam már akkor is arra, hogy figyeljétek meg, hogy a Red Bullnál fog kikötni. Azt is megmondom neked, hogy miért. Az, hogy egy jó pilóta, azt tudjuk. Az, hogy képes lesz behozni minimum, hogyha már pedig valószínűleg ugyanezek az erőviszonyok maradnak, hiszen nagy mértékben nem fognak változni az autók jövőre, és hát 2021-re. Tehát nyilvánvaló, hogy a Pérez képes lesz arra, hogy behozza azokat a negyedik helyeket minimum, amit az Albon nem volt képes behozni. De én más oldalról közelítettem meg a dolgot, ha már ennyire pragmatikusak maradunk. Ugye azt tudjuk, hogy a Honda megköszönte szépen, hogy ő ezt már nem kívánja tovább finanszírozni, ezt a dolgot. És azt is tudjuk, hogy a Red Bull motor nélkül marad. És az is tisztában voltam vele, hogy vagy építenek nulláról egy saját motort, amit nem fognak megcsinálni, vagy behoznak egy külső új motorgyártót, akit szintén nem fognak tudni szerezni ebben az időszakban, mert hol fogsz találni egy olyat, mondjuk egy Volkswagent, aki mennyit is költött el idáig a Honda? $1 milliárd, tehát 1000 millió dollárról beszélünk, amire azért, hát azért az elég sok pénz. Úgyhogy azban biztos voltam, hogy az a helyzet fog előállni, hogy meg fogják kérni a Hondát arra, hogy oké, gyerekek, menjetek, nem hisztizünk, nem lesz probléma, de akkor az a kérésünk, hogy akkor tessék akkor lelépés előtt a lehető legtöbbet beleinvestálni ebbe a motorba, és majd utána majd mi, azt hiszem talán az AVS nevezetű cég, ami szintén Grazi, mint a Helmut Márko, talán akkor ővelük egyetembe ezt így el lehet így kezdeni, így kezelgetni, és akkor van effektíve egy Honda embléma alatt egy saját motorunk, és azért egy motorfejlesztés nem egy olcsó dolog, és bár a Didi Matesicnek rengeteg pénze van az energiaitalból, de hát azért nyilván azért ő is lehajol mondjuk egy olyan pilótáért, akinek a telefonjában a gyors hívó gombok között, vagy a kedvencek között talán a második vagy a harmadik helyen szerepel a világ harmadik leggazdagabb ember, akit úgy hívnak, hogy Carlos Slim.
Igen, vicces, hogy azt mondja, hogy lehajol egy olyan pilótáért.
Hát nem, én igazából tehát a pénzért hajol le, mert azért a Forma 1 az egy nagyon-nagyon-nagyon költséges dolog, és ugye mondjuk van, érted, most találsz egy olyan pilótát, aki mondjuk hoz neked mondjuk 15-öt, azért lehajolsz.
Persze, hát hogy ne.
A következő Citroen év csalódása csapat.
Hát ez kérdés?
Hát ne, kíváncsi vagyok.
Nyilván a Ferrari.
Igen, nekem nem. Én az év citromdíját azt a Red Bullnak adnám oda, mert megfosztott minket egy nagyon izgalmas szezontól.
Mert?
Mert nagy szavak voltak, benyeltem, és a tesztek alapján is úgy nézett ki, hogy minden eddiginél közelebb vannak, és én abból indultam ki, hogyha már most a teszteken ez van, akkor mi lesz később? Mert ugye azt tudjuk, hogy ugye mindig jobban fejlesztenek évközben, mint a Mercedes. Lehet, hogy azért talán, mert a Mercedes addigra már a évközben annyira elhúz a többiektől, hogy korábban tud a jövő évi autóval foglalkozni, de most ezt engedjük el. Én azért adnám nekik, pontosan ezért, mert azt hittem, hogy végre odaérnek, és azt hittem, hogy végre érdemi csata, 2016 után végre érdemi csata fog történni a győzelemért. 18-ban volt erre egy minimális remény, de aztán sajnos az év második felébe elment. És én azzal kalkuláltam, hogy ha az év elején egy picikét ott van a Red Bull, akkor a Verstappen a tudásával hozzátesz annyit, hogy odaérhet az elejére, és hogyha évközben jól tud fejleszteni szokásához híven a Red Bull, akkor komoly kihívója lehet egész éven át, konstansan a Mercedes-szel szembe. És talán lehet a csalódottságom miatt, hogy mivel nem volt késremenő küzdelem az élért, hanem csak a harmadik helyért a konstruktőrök között, ezért talán lehet, hogy ez a csalódottság mondja vele. Mert a Ferrariról tudtuk azt, hogy nem lesz jó. Hát tavaly is egy hulladékot építettek, és amikor lerántották a leplet a 20-as autóról, ami tulajdonképpen a 19-esnek a másolata, akkor ott már borítékoltam, hogy hát gyerekek, ez negatív lesz. Mindennek a fényében, hogy tudtuk azt nagyon jól, hogy a motor erejük is elveszett, hiszen ott is történt egy kis érdekesség, hogy mai napig nem tudjuk, hogy miért, de szabálytalan volt a Ferrarinak a motorja, és újat kellett építeniük, ami hát nyilván jóval gyengébb lett.
Hát persze, hogy ne. Attól én nekem azért ők az év csalódása, mert azért ekkorát padlózni azért nem gondoltam. Gyenge volt a Ferrari az utóbbi években, de azért voltak éveik, amikor nem voltak olyan gyengék, és én tényleg azt gondoltam, hogy azért most összeszedik magukat, de hát nem sikerül.
92 óta ez volt a leggyengébb évaduk, és 92-be fordult elő utoljára az velük, hogy egy nyomvat kör erejéig nem vezették a versenyt, tehát hogy még egy kerékcsere alkalmával sem, vagy egy safety car alatt sem, tehát semmivel sem. Hát jó, oké. Jó, tényleg erős a konkurencia arc, maradjunk ennyibe itt a Ferrari és a Red Bull között, de menjünk tovább, most egy picit pozitívabb irányba. Sajnos nincs nagy választék, de azért megkérdezem, hogy az év versenye számodra melyik volt.
Az év versenye? Hát nyilván a második Bahraini futam.
Török nagydíj.
Oké. Okay.
Annyira élveztem azt, hogy végre, hogy kiszámíthatatlan lett az egész, és hogy mindenkinek van esélye. És annak ellenére a török nagydíj, hogy a végén persze megint a Lewis Hamilton nyert, de azt kell, hogy mondjam, hogy az a futam győzelme, na, az egy méltó volt egy hétszeres világbajnokhoz, mert csodálatosan ment.
Így van, ez abszolút igaz. Az is egy nagyon jó futam volt. Én továbbra is azért a George Russell-es Bahraini futamot választom, mert én ott álltam a nappaliban és kiabáltam. És azért az már nagyon rég nem volt úgy, hogy én állok és kiabálok, hogy éppen mi történik a Forma 1 világában. Úgyhogy nekem az egy katartikus pillanat volt.
Te is egyébként a szakmabeli kollégák hasonlóan ilyen Csipke Rózsika álmukból felébredt stílusban reagáltak erre a George Russell-féle szóval. Tehát a szakma, az nyilván én olvasom, mint hírfogyasztó, de te talán jobban tartod velük a kapcsolatot.
Hát figyelj, én ugye ebben az évben nem nagyon tudtam tartani a szakmával a kapcsolatot, úgyhogy ebben az évben én is még inkább visszavedlettem gyakorlatilag szerkesztőségi és stúdióban élő újságíróvá. Úgyhogy annyira közvetlen első kézbeli élményeim nincsenek a felől, hogy a szakma ezt hogyan fogadta, vagy az újságíró szakma ezt hogy fogadta. Nyilván az angolok örültek neki, az olaszokat hidegen hagyta. Háromnapos csoda volt ez az egész sztori, de mondom, én azt látom, hogy még a világ nem tudja, hogy George Russell mit nyert azon a versenyen, de szerintem nagyon hamar meg fogjuk tudni.
Akkor menjünk tovább a következőre, de akkor ezt már borítékolom, hogy mit fogsz mondani. A következő évdíja az év legjobb pillanata.
Hát az év legjobb pillanata?
Ha gondolkozol, elmondom, az enyém
bizony. Én elmondom az év legjobb
pillanata. Mond.
Amikor meglátom Romain Grosjeant a medical kárban.
Ugyanez.
Az a legjobb pillanata.
Ugyanez, épp azt akartam mondani, hogy az enyém egy kicsit bizarr lesz, mert nekem az év pillanata az, amikor megláttam a lejátszást, a visszajátszást.
Aha.
Hát ez nagyon meleg volt. Te most ezt úgy képzeled el nálunk, ugye, hogy gondolom nálatok is úgy van, hogy csönd, apa Forma 1-et néz. És akkor ilyenkor a gyerekek csöndben vannak nálunk, és a rajt az a pillanat, amikor még a két gyerekemet le tudom ültetni a tévé elé, és elrajtolnak izgalomban, és akkor egyszer csak te ott a képernyő bal alsó sarkában látsz egy tűzgömböt.
Igen.
Én hangosan felordítottam, és közben a fejemhez kaptam, hogy Úristen, igen. Jézusom, és a feleségemnek, hála Istennek, betör, a gyerekek nyilván megijedtek, és hála Istennek a feleségemnek volt annyi lélek jelenléte, hogy ő azonnal felismerte a helyzetet, hogy ez micsoda, és megfogta a két gyereket, és beráncigálta őket a szobába, hogy azonnal gyertek el a tévé elől, mert lehet, hogy most itt élő egyenes adásban láttunk valakit meghalni. és akkor ott állsz, és kiabálsz, hogy mi van már, mi történik, és nem mutatják a lejátszást. Nincs hát visszajátszás.
Nyilván, hát az a perc.
Eltelik még egy perc, és semmi, és bemennek a box utcába, kiszállnak a kocsiból, leveszik a bukósisakot, és semmi, és ott imádkozol, hogy édes Istenem, add, hogy ne halljon meg ez az ember. És utána kiszáll belőle. Ugye te azt hiszem, akkor ráadásul a bevetésen is voltál, hogy stúdióbeszélgetésen voltál, akkor nem? Vagy te akkor otthon tudtad nézni? Te hogy élted meg?
Én azt, kérlek szépen, én azt a futamot, nem, azt hiszem, pont otthon néztem azt a futamot, bocsánat, azt a futamot én otthon néztem. Nagyon-nagyon furcsa volt. Nagyon-nagyon furcsa volt. A legfurcsább az volt, eleve a robbanás, mint olyan, az egy borzasztóan üzemidegen dolog a Forma 1-ben. Forma 1-es autót felrobbanni, nem, most tedd a szívedre a kezed, nem vagy benne biztos, hogy fel tudod idézni, hogy mikor láttál Forma 1-es autót becsapódni és felrobbanni utoljára.
Pláne abban a helyzetben, amikor ugye tegyük hozzá, hogy megtettek bruttó 600 métert, és még ott van 100 kiló üzemanyag a hátuk mögött.
Nekem az első gondolatom az volt egyébként a becsapódás pillanatában, hogy szerencsétlen eltalált valamit, ami robbanékony. Tehát én nem is gondoltam, hogy maga az autó robbant be, hanem én azt hittem, hogy csak az lehet a logikus megoldás. Ugye? Tehát ez ugye onnan eredezik nálam, hogy én sajnos ott voltam pont tavaly előtt Spában, amikor a halálos balesetét szenvedte Antoine Hubert, aki ennél sokkal nagyobb sebességgel csapódott be, sokkal durvábban, illetve bele sokkal nagyobb sebességgel csapódtak bele, és ott sem történt robbanás, pedig ott aztán tényleg szanaszét szakadt minden. És itt tényleg az volt, hogy viszonylag a kör elején egy kicsit elcsúszik ide-oda, hip-hop, keresztbe vág, felmegy a falra, és egyszer csak valamiért berobban. Nekem az első gondolatom az volt, hogy valaminek neki ment valószínűleg, de nem lesz baj. Azt azonnal, mi tévések, teljesen tisztában vagyunk a protokollal, azt azonnal tudtuk, hogy most itt 10 percig nem fogunk látni semmit. Ami a tévés közvetítés alatt ilyenkor történik, az, hogy történik egy baleset, és mi elkezdünk rohangálni, mint pókafalon azonnal, hogy bekészüljünk arra, hogyha vissza kell a stúdiónak adni az élőadást, ha megáll valami, hogyha kell, hogy megszólaljanak a szakértőink, ha az Andinak kell valamit mondani, stb. Tehát, hogy ilyen tekintetben az nem lepett meg, hogy sokáig nem láttunk semmit. Viszont az utána nagyon meglepett, hogy Romain Grosjean milyen jó állapotban volt.
Tehát hála mondom, hogy
nekem az év pillanata az volt, amikor ugye az első kép Romain Grosjeanról az egy közeli volt, ahogy a medical car-ban ül. És akkor már tudtam, hogy jók vagyunk, és onnantól kezdve meg is nyugodtam, és akkor utána láttuk csak, hogy mi történt, de az év pillanata nekem ez volt. Hogyha másik oldalról nézzük, akkor az év pillanata valójában az, amikor kimászik az autóból. De az év pillanata az, amikor egyértelművé vált, hogy nem halt meg.
Ebbe teljes mértékben egyetértek. Térjünk át az utolsó év díjához. Nem, bocsánat, kettő van, elnéztem egy sorra. Az év legrosszabb pillanata.
Az év legrosszabb pillanata? Igen. Az év legrosszabb pillanata az volt, amikor George Russellnek bemondták a rádióba, hogy egy lassú defekted van, apukám. Az volt az év legrosszabb pillanata.
Az év legrosszabb pillanata a díjat nálam az a sajtóközlemény nyeri, ahol közlik azt, hogy elmarad az ausztrál nagydíj.
Aha. Igen.
Az annyira Forma 1-esen volt megoldva az a dolog, hogy odaérkeznek, de már akkor már kérdőjelek vannak, hogy minek mennek oda, de ha már ott vannak, akkor meg kell csinálni. Jön a csütörtöki nap, minden megy a normál kerékvágásba, és akkor tulajdonképpen a sajtó nap után fél óránként jönnek föl ilyen hírek, hogy elmarad, nem marad, elmarad, nem marad, nem marad el, de így, elmarad, nem marad, elmarad, és akkor pénteken reggel, amikor tehát lefekszel csütörtökön este, ami abba a tudatba, hogy akkor jó, hát akkor oké, na meg fogják tartani, tök jó. És akkor reggel fölkelsz, ugye bekapcsolod ugye a beltéri egységet, ugye akkor felvételről megnéz, mert én már nem vagyok hajlandó éjszaka fönnmaradni azért, hogy megnézem az FP1-et, és akkor bekapcsolod, és keresed, és hol az anyádba vagy? Veszed a kezedbe a telefont, pörgeted, elmarad. Na jó, hát ez...
Igen, ott szembesült először a Liberty ott szembesült először azzal, hogy itt komoly baj van. Tehát addig ők is egyfajta tagadásban éltek, azért ezt el kell ismerni. Tehát amikor megcsinálták februárban a tesztet, már akkor is azért voltak komoly gondok, de akkor ők még mindig egyfajta tagadásban éltek ezzel az egésszel kapcsolatban. És szerintem ott szembesültek azzal, hogy nem, ezt nem lehet kimozogni. Ezt nem lehet kimozogni, ennek el kell maradnia, és nem csak ennek kell elmaradnia, hanem el fog maradni minden nyárig. Úgyhogy az egy szomorú pillanat volt. Ha pályán kívül nézzük, akkor igen, akkor nekem is ez volt a legszomorúbb. De hogyha pályán belül nézzük, akkor az volt, akkor azt mondták, hogy egy lassú defekted van.
Egyébként osztom ezt a véleményet ezzel kapcsolatban, és akkor jöjjön az utolsó év díja, az év botránya.
Jó kérdés. Szerintem az év botránya az, ahogy Sebastian Vettelt kitették.
Racing Point, copy point ügy.
Ja, copy point ügy. Az nekem huszadrangú, mert a forma egy tele van koppintásokkal és lopásokkal. Most az, hogy az egyik nagyon kiderült és nagyon ráfókuszáltak, az egy másik kérdés. De hát itt ne felejtsük el, hogy ez egy zsivány, egy banda. Tehát ezek lopnak, csalnak, fényképeznek, adatot másolnak. Az, hogy most ez kiderült, az teljesen hétköznapi számomra. Az év botránya az volt, amikor Sebastian Vettel, tehát egy négyszeres világbajnokot úgy tett ki a Ferrari, ahogy kitette, az volt nekem az év botránya.
Hát az egy Ferrari-s kitevés volt, tehát ez nagyon méltatlan, tehát ez annyira méltatlan volt. Egyébként az volt az érdekes, hogy amikor ez ugye nyilvánosságra került, akkor Méhes Károly állandó szakértőnk azt csinálta, hogy, kavarognak a...
Ilyenek a bejelentkezéseim a Rajtrácsról. Ott is az szokott lenni, elkezdek valamit mondani, és a mondatom közepén elfelejtem, hogy hogy akartam befejezni, de sajnos akkor már nézi 600 ezer ember.
És igen, akkor... az csodálatos. Szóval azt akartam mondani, hogy miután Méhes Károly állandó szakértőnkkel beszélgettünk még korábban, miután nyilvánosságra került az, hogy a Vettelt nem kívánnak tovább menni, akkor ő például meglepő módon azt javasolta, mint egy láthatatlan szakembere, jobb keze a Vettelnek, hogyha ő tehát ilyen tanácsadó pozícióban lenne, akkor ő például azt tanácsolta volna a Vettelnek, hogy 2020-ban ne is álljon rajthoz, mert egész egyszerűen nincs semmi értelme.
Ez nem lett volna egy rossz ötlet. Csak hát Sebastian Vettel szerintem nem az a fajta versenyző, aki ezt ilyen formában kibírna. Ő is egyfajta szenvedélypilóta. Tehát, hogy...
Hát meg is... Germán, tehát neki van annyi kötelességtudata, hogy ezt ő már pedig végigcsinálja, mert hát van egy szerződésünk, és akkor ő a maga részéről belead apai tanyait, és akkor hát amennyi sikerül.
Így van.
Visszatérve erre a copy point ügyre, mert ugye az én díjamat ez a botrány nyert el. Ugye valami hasonló sztori volt 2007-ben a McLaren és a Ferrari között. Akkor a McLarent mocskos módon elmeszelték, elvették az összes pontjait, plusz 100 milliókát kaptak. Ugye itt effektíve karcolással úszta meg hasonló méretű sztorit a Racing Point. Most játszunk el a gondolattal, nincs a Covid. Ha nincs a Covid, akkor ez talán erősebben is elsületett volna a büntetés szinten, szerinted?
Én nem tudom összehasonlítani ezt a sztorit a McLaren-es sztorival. Tehát, hogy a McLaren-es sztori az egy nagyon durva lopós sztori volt. Tehát, hogy ott gyakorlatilag kimásolták a dokumentációkat, és lefénymásolták, és CD-lemezen elküldték, és szivárogtattak, stb. A Racing Pointnál én úgy láttam, hogy ezek csak egy bevett szakmai húzást léptek meg, csak most valaki jelezte, hogy ez már nem szabályos.
Egyébként mennyire érdekes, hogy megint ugye én azt mondtam le tanulságképpen, hogy íme itt van még egy példa arra, hogy ez a Toto Wolff, illetőleg a körülötte dolgozó emberek nem hülyék, mert tulajdonképpen azt megnézték, hogy mi az, amit nem szabad eladni, de az nem volt leírva, hogy mit szabad. és akkor ők abból indultak ki, hogy ezt és ezt és ezt nem lehetne, nem szabad eladni, akkor mi eladunk mást. És elértek arra a pontra, hogyha ezt vesszük, hogy jó, nyilván persze egyrészt ugye felhívta a szabályalkotók és betartatókat arra, hogy hát van egy csomó kiskapu, amit ugye nagyon okosan megtaláltak, felfedeztek, kihasználtak, de mivel egy piszok jó üzletembernek tartom Toto Wolffot, ezzel a húzással akár azt is el tudja adni a most rendesen szűkölgödő Daimler igazgatótanácsnak, hogy gyerekek, tulajdonképpen, hogyha azt vesszük, nagyjából majdnem null szaladósra ki tudom hozni ezt az egész bulit, főleg most így, hogy belép a költségsapka.
Igen, ha így vesszük, lehet. Mondom, nekem pont ezért ez nem volt olyan elementálisan nagy botrány az én fejemben. Ez mondom, ez része a Forma 1-nek. Az okos gondolkodás, a kiskapu megtalálása, jó információ, szivárogtatás vagy felhasználás jó helyen, ez ugyanúgy része a sportnak, mint az, hogy kereket cserélnek.
Hát én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló időnket jelentősen túllépve, rápillantok az órára, és azt látom, hogy a mai műsoridőnek a végéhez értünk, úgyhogy én Szelecki Ádámnak nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy megosztottuk egymással a gondolatokat. Ha lehetne kívánni valamit 2021-re, pusztán szakmai szempontból kérdezem, mi lenne az?
Szakmai szempontból?
Igen.
Egy kiszámítható, nyitott kapus világbajnokságot szeretnék kívánni mindenkinek, sok-sok nézővel és sok-sok helyszínnel, ahonnan mi is bejelentkezhetünk.
Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen neked is, Ádám, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy a korábbi adásainkat vissza lehet hallgatni a legnépszerűbb podcast csatornákon. Keresitek így, hogy GP Shop száguldó cirkusz a Spotify-on, a Deezeren, a Google Podcaston, az Apple Podcaston, a Mixcloud-on, a YouTube-on, illetőleg a GP Shopnak a honlapján www.gpshop.hu, hogy kibogarásszátok a rádió műsor menüpontot, és akkor ott van nem csak ez, hanem a múlt héten hallhatott Szelecki Ádám beszélgetés is. Köszönöm szépen, legyél jó, jó egészséget kívánok, szervusz!
Ja.
És ennyi volt már a száguldó cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban. Max Rádió! Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!